2025. november 4-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A minőségi terméknek mindig van piaca. Iszlai Mihály fiatal somosdi növény- és virágtermesztővel beszélgetünk.
Nálunk különösen nincsen probléma az értékesítéssel, ez attól függ, hogy melyik termék mekkora mennyiségben van, és aszerint oldjuk meg az értékesítést.
A nagy család megoldás lehet a kis gazdaságok átörökítésére. Ozsvád Zoltán fiatal kápolnásfalusi állattenyésztőt kérdezzük.
Munkás túl se fogunk kapni, ez miatt kell nagy család legyen. Sok gyermek, és van segítség. Régebb se kellett menni máshoz. Ha van gyerek, nagy a család, akkor lesz segítség.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Sikertörténetünkben a székelyudvarhelyi Szőcs Rezsőt és Melindát, valamint vállalkozásukat ismerhetik meg.
Szakszerűen lassan 10 éve foglalkozunk komolyabban ezzel a tevékenységgel.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Iszlai Mihály vagyok, somosdi, növénytermesztéssel foglalkozunk, virág- és zöldségtermesztés. Édesapám még kisebbe termesztettek zöldséget, piacoztak, na de mi tovább léptünk egy kicsit.
Azt szokták mondani, hogy ezzel a földdel lehet garnézni más területeket is. Tényleg ennyire jó itt a termőföld?
Vannak területek, ahol igen, tényleg elég jó a talajminőség, de viszont vannak itt is, amik elég gyengék.
Sokan mondták, hogy épp az autópálya, ahol el fog menni, azok a legjobb területek, és azt most már az autópálya részére kisajátították. Mekkora területen termesztenek?
Nekünk az zöldség termesztés az a szabadföldi jelenleg az 4 hektár, plusz fólia alatt is termesztünk.
Miket termeszt?
Inkább szezonális zöldségeket, fóliában nagyobb rész paprika, uborka, tavasszal van eper, szabadföldbe káposzta, vineta, paprikafélék. Az idén újdonságunk volt a görögdinnye, inkább ilyesmiket.
Sokat kell küzdeni a kártevőkkel, a betegségekkel, vagy ha az ember mindent időbe végez, akkor ki lehet ezt küszöbölni?
Fontos először a megelőzés, utána nincsen annyi probléma, de ez az idei év, ez egy különleges volt, kártevők, rengeteg volt. Hideg éjszakákkal bejöttek, inkább fóliákba volt több probléma.
Öntözési lehetőség az van?
Igen, van. Nagyjából mindent öntözünk. Szabadföldbe is 3,5 hektár öntözött.
Van, aki panaszkodott, hogy az idén elég száraz év volt. Más azt mondja, hogy nem annyira. Önök mit mondanak itt? Milyen volt a nyárád mentén?
Úgy az év első felében elég száraz volt. Nagyon sokat kellett öntözni. Most így az utolsó egy hónap ez így elég jó. Ami ugye nálunk bakhát meg le van fóliázva, azt amúgy is kell öntözni, ha nincsenek nagyobb csapadékok. De ami káposzta, az utolsó egy hónap azért az úgy kimarad az öntözés.
Értékesítési probléma van, vagy most már kialakult a klienskör?
Nálunk különösen nincsen probléma az értékesítéssel, ez attól függ, hogy melyik termék mekkora mennyiségben van, és az szerint oldjuk meg az értékesítést.
Elviszik háztól, vagy kell piacolni?
Nem viszik el háztól, volna nagyobb cég is, és van is, akivel egyes termékekkel dolgozunk, de nagyobb részt piacozunk, és Székelyudvarhelyen értékesítünk piacon jelenleg.
Nagyon igényesek a vásárlók.
Ilyen is, olyan is, de minőség is nagyon fontos, az is, hogy honnan van, az ár is nagyon fontos, minden. Olyan nincs, hogy hagyjad, mert jó, olyan nincs.
Ilyen őshonos fajtákat termesztenek? Vagy inkább ezeket az F1-eseket, mert ahhoz férünk inkább hozzá?
Mi csak F1-es fajtákat termesztünk, és nem azért, mert ahhoz férünk csak inkább hozzá. Avval tudunk elég hatékonyak lenni, és termés átlagunk is megfeleljen annak, hogy tudjunk profitálni is.
Bővítésben gondolkodik, vagy most ez a család szükségletére elég?
Mi folyamatosan fejlesztünk, bővítünk, ez a cél.
A pályázási lehetőségeket kihasználják, vagy saját zsírból próbálnak megélni és bővíteni?
Nem értünk semmilyen pályázati lehetőséggel, csak önerőből.
Mi adja az elégtételt? Mert a szemein látom, hogy olyan szeretettel végzi ezt, hogyha nehezebb lenne is, akkor sem adná fel, csak végszükség esetén.
Nehezebb, azt reméljük ma nem lesz, azért nem könnyű, de nem tudom. Haladjunk előre, haladjunk a korral, fejleszünk, legyen látszatja.
És hogyha egy vásárló megelégedetten távozik a standjától, akkor az gondolom jó érzés a termelőnek is.
Igen, visszajelzések nagyon jók, rengeteg visszajelzést kapunk pozitívan, persze az is jó érzés, ugye, amikor elégedettek a kliensek, évről évre visszajárnak, olyan, aki 8 éve, és az egész családja hozzánk jár.
Lesz jövő itt Somosdon, hogy látja fiatal ember?
Attól függ, hogy kinek, s mibe, olyan szép jövője az egész községünknek azért szerintem nem lesz.
Iszlai Mihály fiatal somosdi növény- és virágtermesztőt kérdeztük, most Mátyás Judit és Madaras Gábor énekel.
Hát a lánya, hogy ne volna az anyjától, eltanulja ihaha. Hát a lánya, hogy ne volna az anyjától, eltanulja ihaha.
Három csomó, szőtő borka, a vélem, mert mind mokorva ihaha. Hát a fénye, hogy ne volna az apjától, eltanulja ihaha. Hát a fénye, hogy ne volna az apjától, eltanulja ihaha.
Orzsóvá Zoltán vagyok, kápolnás faluból, egy marhatartó gazda,
Már jó pár évet dolgozunk ebben a szakmában, próbáljuk fejleszteni folyamatosan magunkat. 2008-ban kezdtük. Eleinte kezdtük magánszemélyként, utána kisvállalkozéként, utána fejlesztettünk. 4 éve csináltunk egy nagyobb fejlesztést, csináltunk egy egyesületet, egy szövetkezetet, és nem az lett az eredménye, amire számítottam, mert itt Romániában nagyon-nagyon félnek a szövetkezetektől. Volt akkor egy 4.1-es projekt, ami nagyon-nagyon előnyös volt a szövetkezeteknek, de azóta mindenben csak a hátrányát látom a szövetkezeteknek. Nagyobb gond egy projekt, hitelfelvétel, akkor azt az egy projektet támogatta úgymond, mint szövetkezet, azután mindenütt csak hátrányom. Úgy könyveléstéren, adminisztrátor téren, digitalizálás téren, minden téren úgymond a negativitását, hogy ebben jóna, remélem, hogy valamikor felveszik a versenyt a többi országokkal, mert például Olaszországban iszonyan nagyon megy ez a szövetkezetes téma.
Ez elveszi az embernek a kedvét, vagy még mindig ott marad, hogy akkor magamra is tudom csinálni?
A gazdálkodás az egy olyan dolog, hogy folyamatosan vannak olyan dolgok, ami elveszi a kedvedet. De pont, ami elveszi a kedvedet, az ad erőt, hogy mégis folytassad. És akkor a múltba visszatekintve, akkor mindig arra gondolunk, hogy ezt túlvészítjük, s átalharcoltuk, valamit nyertünk, csomót buktunk, nyertünk, buktunk. És akkor már, amikor jön egy újabb probléma, akkor már nem feltétlen azt nézzük belőle, hogy mi akarunk, hanem annyit már megoldottunk, már ezt is meg tudjuk oldani.
Most milyen állatok vannak?
Mi húsmarhákkal dolgozunk, limuzin fajtánk van, tiszta fajunk van, most másfajta állatunk nincsen, úgymond szarvasmarhából. Megint azt kell mondjam, hogy valamikor, hogy tiszta törzskönnyes állomány legyen, és mekkora jó, és mekkora előny. Most ahhoz képest nem nagy előnyit látom, mint bármilyen másfajta. Most per pillanat, jelenleg a piacon egy kicsit látok pozitív dolgot a limuzinnal, a többi húsmarhához képest például nagyobb az értéke, attól függ, hogy jön-e valami betegség, mint már megszoktuk, mindig jön egy betegség, amikor jön az üzlet, mikor kéne eladni valamit, úgy sertésbe, mint jóba, mint tehénbe, ez mindig így szokott lenni. Várjuk a fejleményüket.
De én úgy tudom, hogy vannak lovak is.
Igen, hát ez olyan, hogy ha már több szarvas marha tart, vagy valaki, ha nagyobb a próbál gazdálkodni. Ez olyan, attól függ, hogy ki ez nagy, meg ki ez kicsi. Ez mellett már úgy vagyunk, hogy elfér ma 2-3 ló, pár darabjú, 1-2 disznó, kacsa, ilyesmi. Háztáji gazdaságban mindig is szokott lenni minden. Az, hogy most egyik fajtából több van, az csak egy dolog.
A lovak például mit célt szolgálnak? Kilovagolnak néha napján, mikor van szabadidő, vagy csak mert olyan jó, hogyha van a gazdaságban ló is, olyan szépen mutat.
Munkára nem igazán fogjuk. A lovaink azért is voltok, egy, nagyon szeressük a lovakot. Hamarabb volt lovunk, mint elnünk. A kettő pedig az, hogy családból több huszártag is van. Huszárok vagyunk, és úgy vagyok én vele, hogy a huszárokat nem tartom akkora nagy huszárnak, hogyha nincs lovuk. A huszár akkor huszár, amikor lovuk is van. És mondom, hogy egy ekkora gazdaságban most 1-2 ló, vagy 2-3 ló, és ez így lassan-lassan gyarapodott, mert eleinte csak 2, és utána egyet nyertünk, és akkor egy született, és akkor így hagytuk, és akkor a gyermekeink már úgy vannak, hogy ez az enyém, és az a tié, és ezt ezért nem adjuk el. Mindig kapunk egy okot, hogy mit, miért nem adunk el. Nem tudom, hogy mi a cél, de ha lesz gyermek, akkor több állatunk lesz, ezt az egyet tudom.
A testvére is ilyen lelkes, Barni?
Miért én lelkesnek tűnök?
Hát nagyon! Egy 30-valahány éves fiatalember, hogy így beszéljen az állattartása akkor, amikor annyi probléma van vele, azért ez valamit jelent.
Pont azért tudunk lelkesek lenni, mert mi a testvéremmel együtt kezdtük, és ezt csak együtt lehet csinálni, ezt külön nem lehet csinálni. Ez olyan, hogy mindenkinek ma kikezdett alakulni a feladat köre, az enyém inkább az adminisztrátori rész és a gépek meg az ilyen. Bátyám ő az állatok, neki minden az állat. De az, hogy hogy kell, mikor kell kezelni, és mikor, hova kell hajtani, és ides, legölős, áres, arra, ez az ő. És pont ezért vagyunk erősek, mert nem egy emberre kerül az összes teher. Meg tudjuk osztani magunk között, és például a szövetkezetet is ezért látnám nagyon jónak, de mondom, nem az lett az eredmény, amit elvártam, mert itt az emberek úgy vannak, hogy ha te egy kicsit többet kapsz, akkor még kapsz többet, az irigység. A székely népnek a nagy ártalma az mindig irigy volt, és irigy is lesz.
Mennyire automatizált ez a gazdaság? Néha munkásokat is igénybe kéne venni a családi erő mellett?
Nagyon sokszor kéne a kétkezű munkás, de viszont egyre nehezebben lehet ilyent találni. Ez miatt mennyire tudtuk, gépesítettük, viszont az az én elméletem, vagy az elvem, hogy munkást úgy se fogunk kapni. Erre tovább úgy látszik a világ arrafele fordul, ez miatt kell nagy család legyen. Mindig. Sok gyermek, és van segítség. régebb se kellett menni máshoz. Ha van gyerek, nagy a család, akkor lesz segítség.
Az, hogy már van, akivel ezt a projektet véghez lehessen vinni?
Hála Istennek, bátyámnak 3 gyereke van. Úgymond 2 gyereke és 1 leánya. Nekem 2 fiam van, igen. Elég jó állunk, és még az én részemről, az ő nevében nem tudok beszélgetni, én még nem szeretném réhagyni.
Osváth Zoltán fiatal kápolnás falusi állattenyésztőt hallották, minőségi munkát kitartással és nagy szaktudással végezhetünk. Támogassuk a helyi vállalkozókat, vásároljunk hazai termékeket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Én magam is ahhoz vagyok szokva, szeretem a másasszonyát. Én magam is ahhoz vagyok szokva, szeretem a másasszonyát.
Balog Dénes énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha száraz tésztát főzünk, tegyünk a főzővízbe 1 kanál olajat, így nem fog összeragadni a tészta. Ha néhány karikára vágott burgonya szeletet teszel a leégett pecsenye levébe, akkor az magába szedi az égett ízt. Gombát csak sértetlen zománcú edényben főzzünk, mert a hibás zománcú edényben a gomba nem csak megsötétedik, hanem kellemetlen fémes ízt kap. A citrom friss marad, ha lefordítva tesszük be a hűtőbe. Vágódeszkát fakan alatt soha ne tegyünk nedvesen meleg helyre, mert meggörbül száradás közben.
Sikertörténetek.
Szőcs Melinda vagyok.
Szőcs Rezső.
A sikertörténetük mikor indult?
Most már lassan egy 10 éves folyamat. Gyakorlatilag gyerekkortól tart ez a pálinka főzés. Hagyományként ott volt a jelen az életünkben. Viszont így szakszerűen lassan 10 éve foglalkozunk komolyabban ezzel a tevékenységgel. Képzésekre jártunk, próbáltuk minél jobban elsajátítani, hogy tényleg egy minőségi terméket tegyünk le az asztalra.
Gondolom, hogy 10 évvel ezelőtt már volt híre ilyen-olyan versenyeknek, hogy az épp gyümölcsből is lehet pálinkát készíteni, mert én, ha visszagondolok a gyermekkoromra, nekem mindig csak az az élményem, hogy amikor rothadt és összetaposott gyümölcs volt a földön, abból biztos, hogy pálinka lett. De hallom a szakemberektől, hogy hát nem jó ez az irány, hogyha ezt követnénk ma is.
Nem, mindenképp nem. Mikor mi elindultunk 10 évvel ezelőtt, akkor ugye a legnevesebb magyarországi verseny annak idején a gyulai pálinka verseny volt. Erre neveztünk volt be egy akkori szilva pálinkánkkal. Természetesen kaptunk róla egy értékelőt, megköszöntik a részvételünket, viszont voltak kritikák is, amit utólag beláttunk, hogy jogos volt. Jó, hogy a gyümölcs meg volt válogatva, viszont én úgy érzem, hogy túl el volt húzva az erjedés. Egy friss gyümölcsnél nem lehet, hogy hónapokra eltesszük, majd kifőzzük. Azóta próbáltunk a minőségre törekedni. A jó pálinka alapja a jó gyümölcs. Tehát ez elengedhetetlen, ennél nem ismerünk kompromisszumot. Amit nem eszünk meg, azt nem is dolgozzuk fel pálinkának. Tehát cefre korában is élelmiszerként tekintünk arra a cefrére. Annak a cefrének bármi hibája van, erjedési hiba, penész, sár, ez mind átmegy a végtermékbe, a pálinkába. Ezt próbáljuk kiküszöbölni és felügyelni a folyamatot.
Gyerekkorában tapasztalta-e azt, hogy még főztek a rothadt gyümölcsből is pálinkát?
Annyira nem. Nálunk már nagymamám annak idején nagy gondot fordított a minőségre, és csak az érett szilvákat szedtük össze, de emlékszem a mondására, hogy szedd fel, fiam, azt a szemszilvát, mert ez belőle egy csepp pálinka, hogy azért nem volt olyan könnyű azt ott szedegetni fiatal tinédzserként a kertbe, de talán onnan is jön ez a elültetett kitartás, meg a munkagyümölcséhez való türelem, hogy ezt azért meg kell csinálni, hogy elég sok feladat van így ezekkel a pálinkákkal, termékekkel. Célkitűzés a minőség, ahogy a feleségem is említi, de egy kicsit figyelmesek vagyunk, és lelassulunk, és próbáljuk értelmezni ezeket a pálinkákat. Tényleg egy teljesen új világ tárul fel előttünk, és mi Székelyföld, Erdély egy nagyon szép vidék, de nem vagyunk most, mit tudom én, a norvég fjordokhoz, vagy nem tudom milyen különlegességhez hasonlítható, de mégis ilyen íz, illat, síkon olyan dolgokat vagyunk képesek az asztalra tenni, ami minket is meglep, és reméljük a turistákat is.
Mennyire kell érteni a pálinkához, hogy az ember jó pálinkát készítsen?
Ezek az ízek, illatok valahogy annyira az emberi agyba úgy bevésődnek, viszont az ízlelésnél kell egy időt szánni, kell egy lelki állapot, egy képesség is egyrészt, hogy ezeket az ízeket is felismerni.
De gondolom, hogy kell azért kóstolgatni a pálinkát, nem részegségig inni belőle, hanem csak, hogy azért legyen viszonyítási alap.
Ez a kóstolás elengedhetetlen, főleg ami tart a főzési folyamat, ugye itt mi jelenleg teljesen az ízlelés alapján történik az elválasztás a pálinkánál előpárlat, középpárlat és az utópárlat, és itt jön be nagyon úgymond a főzőmester szerepe, tehát teljesen ízlelés útján.
Ki dönti el, hogy miből főzzünk pálinkát?
Jó a kérdés, mind a ketten folyamatosan képeztük magunkat. 2014-ben vettünk részt egy ongai kiképzésen, egy szakmai tanfolyamon, ami 800 órás talán több hétvégén át. Ezt két rendbe végeztük akkor el. Ez a képesség végül is tanulható is. Folyamatos tanfolyamokkal, érdeklődéssel, akár a kliensek is, a fogyasztók is ugyanilyen síkon vannak, ők is felfedezik ezeket az illatokat, ízeket, de fejleszthető, mint minden. Csak nem mindegy, hogy valakinek most milyen szaglási, illatérzékelési képességei vannak, mert az az egyik legfontosabb, hogy illatában már tudjuk eldönteni a pálinka minőségét, de hogy mind a ketten folyamatos főzzük a pálinkát, a tavaly 200 üstünk volt, ez azt jelenti, hogy olyan 3 órás átlagban is, ez majdnem egy fél éves. Ha csak 8 órába vesszük a munkaidőt, de hát itt ez fullba működik, úgyhogy elég nagy a belelendülés, a tevékenység elég húzós, de annyira szépek ezek az illatok, és annyira különlegesek, hogy mi is mikor kapunk egy gyümölcsöt, ugye fajtánként is, vagy egy gyümölcs kategórián belül, hogy tényleg hány fajta megy van, mindig keressük ezeket a fajta jegyeket, amit ha felfedezünk a pálinkába, na az egy nagy élmény.
Van én pálinkám és te pálinkád is? Van olyan, amit Melinda kísérletez ki, és van, amit Rezső?
Nem mondanám, hogy annyira így le van bontva, viszont azt eldöntjük közösen, hogy milyen gyümölcsöket vásárolunk meg. Mindenképp vannak a gyümölcsökön belül is bizonyos fajták, amik esetleg előnyösebbek, jobb aroma anyaggal rendelkeznek, és keressük azokat a fajtákat.
Honnan lehet minőségi gyümölcsöt beszerezni? Van itt belpiacon is, vagy kell hozni kintről is?
Ez egy legnagyobb kihívás, talán a legszebb dolog, hogy nincs semmi lebiztosítva, teljesen az Isten markába vagyunk, hogy most honnan szerezzük be a gyümölcsöt, de nagyon fontos.
Az őshonos fajtákból jobb lesz a gyümölcslé, a pálinka, vagy jó pálinkát lehet készíteni ezekből a modern fajtákból is? Mert én azt látom legtöbbször, hogy szép, de ízetlen. Ebből milyen pálinka lesz?
Így van, tehát összehasonlíthatatlan tényleg egy őshonos fajta, itt a talaj mienségéből is adódóan. Csak sajnos ugye nem minden évben teremnek ezek a fajták, és ezt az átmeneti időszakot kell átvészelni, be kell szerezni a gyümölcsöt, viszont nem érjük el ezt a mostani hibrid fajtákat. Jó, hogy adott esetben bőtermőek, viszont ízbe, aromanyagba mindenképp semlegesebbek.
Mindenből lehet pálinkát készíteni?
Igen, ez most viccesen mondják, a székely ember fenyőlécből is tud. Valószínűleg ugye annak idején elcserélték a deszkát krumplira, gabonára, meg gyümölcsre. Hát igen, mindenből is, mi elég sok gyümölcsből csináljuk, de még mindig van olyan, amit meg szeretnénk próbálni. Nincs nálunk szeder vagy eper, például ezt ki szeretnénk próbálni. Tényleg annyira széles ez a skála, hogyha egy-egy gyümölcsfajtát is lebontunk az alfajtákra, gondolok egy bodzánál is, ugye bodzabogyónál is vannak a többféle fajta megnevezések, ugye a vadbodza, ami nálunk terem, de az nagyon kevés a kihozatala, nehéz begyűjteni, kevés marad a végén. De vannak a kultúrák, termesztett bodza fajták, ahol ugye nagyobb szem van, és az íze már nem annyira intenzív, és ezeket mind lehet kísérletezni. Ezeknek aztán az elkészítése, a magozása, vagy a bogyózása, most csak így a bodzánál maradva, de akár más gyümölcsöknek is mind megvan a receptúrája, a konyha titka, hogy akkor azt szárastól el, vagy szár nélkül, vagy maggal, vagy mag nélkül, mindegyik gyümölcsnek megvan a spéci konyha titka.
Eddig miből főztek pálinkát?
Ugye vannak az alapok, talán a szilva zászlóshajó, ott van nyomában rögtön a kajszi baracka, a vilmoskörte, bírsalma, érdekes módon így volumenben, itt van már a málna is, jó, hogy nagyon drága, de nagyon különleges pálinka, fogyasztják. Csonthéjasból ott van a cseresznye megy, akkor megkezdődnek már a bogyósok, a fekete ribizlivel, kicsit bemegyünk az erdőbe már az erdei somér, ott találjuk a fekete berkenyét is akár, vagy a bodzabogyót, amit említettem. Exotikus gyümölcsünk is van, mandarinból főztünk pálinkát, érdekességből sörpárlatunk is van, az aranykakas kézműves söröket főztük ki.
Mekkora mennyiséget érdemes főzni? Vagy ez attól függ, hogy mennyi gyümölcsöt tudnak beszerezni?
Mennyit tudunk beszerezni, viszont a piaci igényeknek megfelelően mi előre kell termeljünk, úgymond, tehát hogy kitartson a következő évi gyümölcstermésig. Mindig figyeljük az eladások alapján, hogy miből érdemes. Természetesen van olyan gyümölcs, amiből többet kell, viszont vannak olyan kuriózumok, hogy limitált.
Olyan van, hogy egy bizonyos versenyért főzünk le valamit?
Az, hogy versenyért nem, viszont azt, amit versenyeztettünk, az vásárolható meg a kereskedelembe is, tehát nincs, hogy kimondottan versenytétel. Ez lekövethető lotszám alapján, de így, hogy külön versenytétel nincs.
Van különbség a verseny és verseny között?
Igen, mi is folyamatosan, mind ahogy a fogyasztók valószínűleg a pálinkákat is szelektálják, vagy válogatják, mi is a versenyekkel így vagyunk, és nincs könnyű dolguk, látjuk így a versenyszervezőknek, mert az előbb említett 20 fajta gyümölcsöt, jó, hogy mindegyiket nem tudjuk benevezni, mert lehet, hogy nincs annyi készletünk belőle, de jó sok tételt szoktunk vinni, 6-7 ezer lejes önköltséget szokott egy verseny nekünk jelenteni, csak a benevezett mintaszámok szerint, mert ugye zárjegyezett sok tételt kell adni egy mintából két üveggel, általában vagy három. Ez is egy nagy investíció részünkről, meg hogy az egész energia, meg a visszajelzés is, hogyha nem komoly, meg hogyha átfedések vannak, vannak más versenyekkel, akkor rögtön látszik, hogy nem objektív a bírálat, és itt végül is a kliens az, aki az utolsó soron sérülhet. Tehát ezért nagyon nehéz versenyt szervezni. Van egy pár verseny, most örvendünk, hogy közel hozzánk is van Romániába. Különös öröm számunkra, hogy megjelent a Parciumban is egy verseny, ami közelebb van ugye Szatmárhoz, a nagy Szilva birodalomhoz, úgymond. Hát, ha ők is eljönnének versenyezni, de ezáltal szerintünk a fogyasztójár csak jó. Tehát fejlődik a termék, és ebből mindenki csak nyerhet.
Tapasztalják azt, hogy lehet, hogy valamelyik termékük aranyérmes, de nem fogy annyira, mint egy másik, ami lehet, hogy nem aranyérmes.
Így van, teljesen eltérőek az ízvilágok, mindenkinek más és más, gyümölcs, pálinka ízlik, viszont ennek ez a szépsége. Igazából azt, hogy egy versenyen egy termék aranyérmet ér el, az elsősorban azt is jelenti, hogy tényleg a termék technológiailag tiszta, hibátlan, úgymond. Viszont hiába aranyérmes, lehet, hogy nem az én ízvilágomnak fekszik, de ezzel szerintem semmi baj nincs.
Most egy Székelyföldön is nagyon sok minőségi pálinka főzde működik. Konkurensei önöknek, vagy úgy inkább kiegészítik egymást?
Jó a kérdés, konkurensek vagyunk persze, mert kicsi a piac az aktuális, de vajon miért kicsi, mikor Románia mindig is a töményitalfogyasztásban élen jár világviszonylatban. Hát azért kicsi, mert nem sikerül a nagy játékosok inger küszöbét elérjük, itt gondolunk a Gamonapárlat készítőkre, akik nagyon nagy világszínvonalú reklámokkal, meg hírnével rendelkeznek. Gondolok a whisky, gin, meg vodka. És a pálinkának itt van nehéz dolga, hogy szerintünk, ha így nézzük, a piac az bőséges, csak hogy közösen is fejlesztve ezt a piacot tudjuk minél nagyobb szeletet kiharapni mi pálinkások, ezért jók ezek a versenyek, meg mindenféle ilyen pálinka szakmai közösség, amit létrehoztunk, és próbáljuk éltetni, hogy ne egymással küzdjünk feltétlenül, hanem inkább nézzük meg, hogy a töményital piacból mit lehet. A vevők, a kliensek nagyon nyitottak, tehát hazait akar a bukaresti kliens is, a budapesti is, meg az itthoniak is, csak hogy tudjuk eljuttatni hozzájuk, hogy vegyék le a polcról vagy a étteremből.
Szakmai féltékenység van? Vagy van olyan kollégája, aki megosztja a titkokat, önök is elmondják nekik, tud olyan kapcsolat lenni a pálinkafőzők között is, hogy most miért a saját bőrén tapasztaljuk meg dolgokat, hanem inkább elmondjuk.
Ez egy jó lehetőség is így megvitatni az egymás közt így a tapasztalatokat, versenyeken vagy bírálatokon részt venni, az nem csak önmagában, hogy részt veszünk rajta, hanem az egyfajta műhelymunka is, ahol mindig tanul az ember, új információkat kapunk, adunk, ezt ki kell használni, és egymást építjük igazából így.
Van ilyen szakmai ártalom, hogyha megkóstoltatnak önökkel valamilyen párlatot vagy pálinkát, akkor folyton azon gondolkodunk, hogy ez hogy készülhetett, miből készült, mennyi érlelték, vagy ezeket a szakmai dolgokat úgy mindig végig gondolják, vagy ha valami finom, akkor elfogyasztják, megyünk tovább.
Hát igen, én mind úgy nevezett pálinka készítő, én most már tudatosan postolom az illatolástól kezdve. Természetesen nagyon tudom értékelni a jó pálinkát. Ha esetleg bármiféle nagyisten hibát tartalmaz, tehát azt már az ember felismeri. Én nagyon szeretek más termékeket megkóstolni, sőt.
Olyan van, hogy megkóstolt valami rendkívülit, és azt mondta, na ezt mi is el fogjuk készíteni? Lehet, hogy jobban, mint amit én kóstoltam.
Igen, mindig vannak ilyen vagy gyümölcsfajtákból ismert fajtákból más fajták. Most gondolok itt egy birsalmából egy leskováci vagy konstantinápoly fajtákra, vagy ugye kajsziból is vannak a magyar kajszi, vagy a fent említett fajták. Ez is akár, de lehet ilyen érdekesség is, hogy mi is gondolkozunk egy citrom párlat, mind ilyen különlegesség tetszett, és hogy érdekes lehet. Vannak ilyenek, igen.
Meddig lehet még elmenni? A csillagos ég a határ, vagy ez is egy idő után úgy véget ér, tehát már annyira minőségit készítünk, hogy annál fennebb már nincsen?
Hát legalább ezt a szintet tartani mindenképp, viszont én mindig azon imádkozok, hogy a gyümölcs termés az legyen jó, és tényleg legyen alapanyag, amiből dolgozni. A többit azt mi hozzáadjuk.
Rengeteg oklevél van itt a falon, érem. Melyikre a legbüszkébbek? Vagy mindenikre? Mert tudják a történetet ezek mögött, az érmek és az oklevelek mögött?
Talán az elsők a legemlékezetesebbek, a 2015-ös Vímos körténk, ami tényleg nagyon nagy hatást mért ránk is, meg aki kóstolta. Ott döntöttük el, hogy akkor érdemes ezt most már üzletszerűen kereskedelmi pálinkát főzni belőle. Sokan jönnek a pálinka főzdébe és csodálkoznak az érmek sokaságán, hogy miért is van ennyi. Majdnem az összes terméket minden versenyre próbáljuk benevezni, ezért van ilyen sok érem. Hál' Istennek, hogy sikeresek a pálinkák. De volt olyan is, van most is, hogy elromlik valamelyik tétel, és akkor azzal nagy baj van, mert azt már nem tudjuk értékesíteni, vagy újra kell főzzük, vagy bármit el kell vele kezdeni. De hát ezek az érmek azért is fontosak, mert vizibilitást, láthatóságot biztosítanak a pálinkának, és ahogy említettem, ezen a töményi talpiacon egy kicsit próbáljuk azt a nagy erős nyugati italok marketingjét ebben felvenni a versenyt. Meg nekünk is egy technikai visszajelzés. A perspektívák szerintem meg ott jönnek ezekbe a pálinkákba, amikor a fogyasztók is elkezdik követni az évjáratokat, meg a gyümölcsfajtákat, és ők is már tudatosan vesznek egy szívapálinkát, ami ha az Isten megsegít, akkor a hargasmagú szívából készül, és akkor annak a hamvas, lekváros jellegét tudják tapasztalni, vagy akár fent említett gyümölcsökből, bármelyikből van egy-egy olyan sikeres tétel, például a fekete ribizlink, ami lényegében a tavalyi termés, de ugye az idén került versenyre, márciusban, az kapott egy nagy díjat, és le voltak nyűgözve a bírák, ez nekünk nagyon jól esett, hogy mennyire csokoládé és minerális jegyei vannak egy fekete ribizlinek, illat bomba egy-egybe, és hadd kóstolják a kliensek, hadd élvezzék, és ebből a gasztronómia is nyer, csak egy som, mint olyan is nem eléggé használjuk, és miért nem lehetne akár egy palacsinta töltelékbe, vagy bármibe belevinni a konyhába is.
Olyan vásárló jött ide, aki elámult, hogy itt olyan berendezések vannak, hogy az űrbe lehet küldeni a rakétát velük, vagy az a tisztaság. Hát mindenkinek gondolom az van a fejébe, hogy rothadt gyümölcsből készül, és akkor itt olyan szag van, hogy be se lehet jönni, de egészen más tapasztal az ember. Elcsodálkoznak, hogy készülnek ezek a minőségi italok?
Mindenképpen nagyon látványos, hogy a lepárló berendezést, az már önmagában az egy szép látvány, de így végig kísérjük gyakorlatilag az egész folyamaton, kezdve a gyümölcsfeldolgozás, lepárlás, pihentetés, palackozás. Teljesen nyitottan, titok nélkül, hogyan készül, miből készül az a pálinka, ami a poharokba kerül.
Kihasználják a pályázási lehetőségeket is, vagy ez, amit látok, saját zsírból oldották meg?
Sajnos ez a kód KN, ez a tevékenységi kód, ez az elég sok pályázati, nem úgy, mint Magyarországon, ott hál' Istennek könnyebb pályázni, nálunk ez még nem történt meg, hát reménykedünk, hogyha fejlődés lesz, akkor hátha lesznek pályázatok, de ez mind a család saját vagyona, ami itt van, és kicsit merész is ilyen formán, de mi reménykedünk, és egy-egy megelégedett vásárló dicsérete sokszor tovább lendít a mindennapi zökkenőket.
Sikertörténetünkben Szőcs Rezső és Szőcs Melinda székelyudvarhelyi vállalkozókkal beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Nemes Sándor énekel.
Éjfél után nem aludtam egy órát, hallgattam a kis angyalom panaszát. Éjfél után tudtam meg, hogy mi baja, szeret most is, de az anyja nem hagyja. Kolozsváron zöld erdőben születtem, dajkám se volt, mégis felnevelkedtem. Úgy nőttem fel, mint erdőben a gomba, besoroztak 20 esztendős koromba. Úgy nőttem fel, mint erdőben a gomba, besoroztak 20 esztendős koromba.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy számukra értékesnek tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Bordi Aranka énekelt, jövökeden itt a Gazda Életben, többek között a Homorod Karácsonyfalvi Szász András fiatal állattenyésztővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Szárazajtáról hallhatnak.
Aki megyek én a Szentgyörgyi határ, ott látom a babán ünneplő ruhába, szedi a virágot, énekel hozzája, esztetőjén én leszek a párja. Ma kimentem én a Szentgyörgyi határ, s ott láttam a babám másnak a karjába, virágszedés helyett öleli babája, csalk a szíve miatt nem leszek a párja, virágszedés helyett öleli babája.
Benedek Gyulát hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Cseh Judit énekel, majd Salamon Kálmánnal és népi zenekarával búcsúzunk. Rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.
Sárga szegfű liliom, nem tudom, hogy mi bajom, nem tudom, hogy mi baja a szívemnek. Csak azt érzem, hogy sajog, talán szerelmes vagyok, rabja lettem egy szép szempár tüzének. Sárga szegfű liliom, majd megtudom, mi bajom, majd ha felsír a hegedű nótája. Csalfa lett-e a babám, vagy még szeret igazán, majd megmondja azt a prímás vonója. Nincs annál jobb patika, mint a cigány muzsika, mint a prímás száraz fáján a nóta. Cica, rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Suba, suba, göndör, suba, van még legény a faluba, lesz szeretőm tíz is helyette, helyette. Cica, rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hely, leányok, nagy baj az, ha nem tudjátok, hogy a legény mind-mind csalfa. A leány csak hitegeti, csalogatja, ha a szőke is, ha barna, ha barna. Te ide, te oda, csók nem elég soha. Te ide, te oda, csók nem elég soha. Soha, 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 soha a legénynek. Icarica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tej megette, megette. Suba, suba, göndör, suba, lesz még legény a faluba, lesz szeretőm tíz is helyette, helyette. Cica, rica, kukorica, nem a cica, csak a vica volt, aki a tejfelt megette, megette. Hely, leányok, nagy baj az, ha nem tudjátok, hogy a legény mind-mind csalfa. A leány csak hitegeti, csalogatja, ha a szőke is, ha barna, ha barna.